vállalkozónak igazából hosszú távon az a dolga, hogy megtalálja a legjobb embereket, és hosszú távon meg is tartsa. Tehát ez a legfontosabb. Még amit kell figyelni, az a vízión tartása a cégnek, tehát hogy van egy alapvízió, amitől igazából felépült ez a cég, tehát azon nem érdemes változtatni, tehát ezzel még figyelni. Illetve egyébként az a klassz, hogy külső tanácsadóként, külső megfigyelőként nagyon sok jó ötletet, innovációs dolgot lehet bevinni a cégbe. Ha jó a cégvezető egyébként, akkor nagyjából a 60-70%-et kidobja kukába, és megmarad a 30%-a, és akkor azon elkezdek dolgozni, és akkor azt meg tudják valósítani. This is the moment we've all been waiting for. Ladies and gentlemen, let's get ready to connect!
A hazai mikro, kis és középvállalkozások számottevő gazdasági és foglalkoztatási erőt képviselnek, miközben sokszor fenntarthatósági küzdelmet folytatnak, és a válságok is elsősorban őket tépázzák meg. Mire érdemes figyelnie egy vállalkozónak a márkaépítésben, a kiválasztási folyamatokban, a belső szervezet fejlesztésében, és mi az a vállalkozói életciklus? Tényleg mindenért a vállalkozás tulajdonosa, ügyvezetője a felelős? Ezekről is beszélgetünk Bíros Leventével, aki elmondása szerint már végigjárta a vállalkozói poklot, de most köszöni szépen, jól van. Üdvözlöm a hallgatókat, én Zámbori Bíró Tamás vagyok, ez a Connect magazin podcast csatornája, ahol friss és inspiráló történeteket osztunk meg a digitalizáció, a vállalati kultúra és a belső kommunikáció témakörében. Köszöntöm Bíros Leventét, az online márkabolt.hu és a Szemléletváltó alapítóját.
Szervusz Tamás, üdvözlöm a hallgatókat!
KKV-król, MKKV-król beszélünk, hogy szabályosan mondjam. Rákerestem a KSH-nál, ilyen 2021-es adatokat találtam, hogy mégis az erejüket egy picikét fel tudjuk villantani. Ezek szerint Magyarországon mintegy 900 ezer KKV működik, és ennek majdnem 95%-a nulla, tehát úgynevezett önfoglalkoztató, vagy maximum 2-9 fős mikrovállalkozás, miközben egyébként majdnem 2 millió munkavállalót foglalkoztatnak, és az értékesítésük nettó árbevétele több ezer milliárd forint volt 2021-ben egyébként, ami egy ilyen pandémiás időszak volt még, de hát a válság az nyilván érintette a vállalkozásokat. Elég sok KKV-val dolgozol. Te is érzed bennük ezt az erőt, amikor így beszélgetsz velük, hogy egyébként sokkal több potenciál van bennük sokszor, mint amit ők akár saját önmagukról tudnak?
Hogyne, és én egyébként ezért is tűztem ki a zászlómra azt, hogy pozitív hatással akarok lenni a magyar gazdaságra a KKV-kon keresztül, tehát hogy a KKV-knak adok olyan tapasztalatot, tehát a saját tapasztalatomat, amit ugye most már 26 éves vállalkozói pályafutásom alatt összeszedtem, tehát gyakorlat tapasztalatban, hogy ők jobbak tudjanak lenni. Én azt látom, hogy a legtöbb magyar vállalkozó a lehetőségeihez képest ilyen 20-30%-os hatékonysággal működik, tehát sokkal nagyobb lehetőség lenne bennük, hogyha hát azt a dolgot nem követnék el, azt a hibát, amit én is elkövettem, hogy nagyon sokáig nem fejlesztettem magamat. Tehát, hogy én nekem is az első 15 évem a vállalkozásomban az olyan volt, hogy azt hittem, hogy én rendben vagyok, és én mindent tudok. Ez a nem tudja, hogy nem tudja kategória. És én ezen szeretnék igazából segíteni, ebben szeretnék segíteni a magyar vállalkozóknak, hogy egy-egy olyan ponton segítsek nekik, amivel ezen túljutnak. Ugye nagyon sok vállalkozó ragad meg a vállalkozásában, mint egy mindenes, tehát hogy tényleg mindent ő csinál, tehát a mindenes korszakban, és azt hiszi, hogy ez a vállalkozás, és ezért van ez a 20-30%-os hatékonyság, hisz mindent, mint egy mikromanager a saját kis kezébe tart, és mindenki neki jelent, mindenkinek reggel neki kell elmondani, hogy ki mit csináljon, tehát ezt nem lehet egy hatékonyan művelni, de lehet, hogy pont az ötlete, vagy maga az iparág, ahol van, vagy a terméke, amit csinál, ugye ez egy nagyon jó minőségű történet, csak nem tudja skálázni, mert megragad egy úgynevezett komplexitás plafonba, ami nem jut túl, egyébként ez egy nagyon alacsony szint, én is ebben benne voltam, és nem jut túl rajta, mert ott egy új tudás kell, hisz egészen más tudás kell 0-ról 3-ig, és egészen más kell már 3-tól 10-ig. És ezt a tudást szeretném igazából én átadni a vállalkozóknak, hogy én ezt hogy oldottam meg. Én azért nagyon sokáig, 15 évig ragadtam be így a cégembe, tehát tényleg elég nagy tapasztalatom van, és tudom, hogy nem szabad, és ráadásul ahol ezek a 20-30%-os hatékonyságú, nagy alacsony hatékonyságú cégek, az a baj, hogy jön egy válság, vagy egy ilyen hullámvölgy, azonnal megérzik, és én is így kerültem annak idén 2009-ben ebbe a klasszikus mínusz 40 milliós adósság halmazba, tehát hogy mindenkinek tartoztam, tehát beszállítóknak, banknak tényleg el voltam adósodva, és igazából itt volt az a szemléletváltás, amivel ki tudtam jönni, hogy elkezdtem nem a cégben dolgozni, hanem a cégen, tehát egyre többet a cégen dolgozni, és én szerintem mondom, egy olyan tapasztalatom van, amit igazából ugye mondjuk a könyvemben, a Mindig többet adni című könyvemben is ugye leírtam, és nagyon sok tudást lehet onnan ugye így átvenni. Tehát a lényeg az, hogy a KKV-knak igenis hatalmas nagy ereje van a magyar gazdaságban, nagyon nagy a foglalkoztatás is, tehát nagyon sok munkatárs dolgozik ott, és hogyha hatékonyabbá tudjuk tenni ezeket a magyar KKV vállalkozókat, akkor ez pozitív hatással lesz magyar gazdaságra is.
Ez a 25-30%-os hatékonysági ráta azért ez rendkívül alacsony. Éppen azon gondolkoztam, miközben beszéltél, hogy a magyarországi vállalkozás történelem, ha úgy tetszik, ha ezt meg lehet fogalmazni, mondjuk ha elindulunk a kiegyezéstől kezdve, hogy egy rendkívül intenzív, dinamikus fejlődése volt, én azt gondolom a vállalkozói szektornak is már akkor. Majd aztán jön egy törés ugye a második világháborút követően, amikor gyakorlatilag tiltott műfajjá minősítik, vagy magát a vállalkozói formát. Majd jön a 80-as évek, a klasszikus GMK, ami gyakorlatilag itt a te vállalkozói életciklusodnak szinte majdnem az egyik része, hiszen van egy állásom, és mellette mondjuk a, nem tudom én, vagy a megbízónak, a vállalatnak az eszközeivel tudok vállalkozni. Ugye ez már egy kis kapu volt a tekintetben.
Ez az ügyeskedő korszak.
Ez az ügyeskedő korszak, igen, ezt a szót kerestem, de hogy valójában én azt gondolom, hogy egy picikét a rendszerváltás után mindenkinek újra kellett tanulni a vállalkozói létformát és a vállalkozói tudást. És én azt sejtem, feltételezem, hogy ez a 25-30% ez mondjuk emiatt is lehet, nem?
Megmondom őszintén, hogy igen, nem volt kultúrája, szerintem egyébként meg most nincsen oktatás se arra, hogy magahoz, hogy mi az, hogy vállalkozás. Tehát ilyen, hogy vállalkozói oktatás hivatalosan nincsen. És egyébként én, amikor kezdtem a vállalkozást, mondjuk 26 évvel ezelőtt a céget, akkor se volt még. Nem is hallottam róla egyáltalán. Én azt hittem, hogy az ilyen konferenciák, azok ilyen politikai rendezvények, amikor vannak most már olyanok, amik kifejezetten vállalkozóknak szólnak, de nem volt. Tehát én azt látom, vagy én nem vettem észre. Tehát azért most ennek már sokkal magasabb kultúrája van. Persze veszélyes egyébként, mert nagyon sok ilyen álmentor van, tehát ilyen, akik igazából olyanról beszélnek, amit saját maguk meg se csináltak, hanem elolvastak egy könyvet, és ugye abból osztják az észt. Egyébként abban is tud jó is lenni, de azért az hiányos, mert ott nincs benne azért a hibázás, tehát az, amit ugye egy vállalkozó átélt, azok a bukások, és igazából erről nem tud annyira segíteni. De a lényeg az, hogy most már rengeteg ilyen tudás van, szerintem most már tudásdömping van, most inkább már a válogatás a nagyon fontos, hogy mit válogat egy vállalkozó, hogy honnan tanuljon, és én azért mindig azt szoktam javasolni, hogy azért ne feledj el, hogy igen, nagyon jó könyvek vannak olyan könyvek, ahol valóban egy vállalkozó mondjuk, és külföldiek is, magyarok is, most már szerencsére magyarban is egyre több van, olyan vállalkozó, aki leírta a sztoriát Balogh Leventétől kezdve Balogh Petyáig. Tehát, hogy nagyon sok jó ilyen könyv van, tehát ahol valóban egy gyakorlati tudást lehet szerezni. Vannak elméleti könyvek pénzügyi tudatosságról, hogy kell jól vállalkozni, ahol akár, én nagyon szeretem például a jóból kiváló könyvet nagyon-nagyon tudom javasolni mindenkinek, mert ez egy kutatás alapján készült, hogy mitől lettek sikeresek ugyanabban az iparágban a adott vállalatok, és mitől lettek sikertelenek. Tehát, hogy mondom, itt is egy olyan elméleti tudás van benne, amit nagyon jól lehet hasznosítani, de nem lehet megkerülni a gyakorlati mentorokat, akik átélték, saját bőrükön tapasztalták azt, hogy lehet rosszul csinálni valamit, és ezt hogy lehet kijavítani, és hogy lehet ezt utána jól csinálni.
Te már túl vagy rajta. Honnan lehet erőt meríteni, amikor van egy ilyen vállalkozói beomlás, rengeteg adóssággal? Hogyan lehet ebből építkezni?
Én azt tudom csak elmondani, hogy én hogy építkeztem, tehát én annyira bajban voltam, hogy éjszakánként remegtem, tehát hogy nagyon komoly zűrbe voltam, tehát vártam, hogy inkább már vége legyen az egész történetek bármilyen szinten. És igazából volt azért egy olyan biztatás, hogy meg kell csinálnom, ezt meg kell oldanom, hisz képzeld el, hogy az anyukámnak az utolsó 700.000 forintját kellett kölcsön kérnem, 2009-ben, amit nyugdíjából rakosgatott össze, hogy kifizessek kollégákat, tudjak fizetést adni, vagy a beszállítóknak tudjak fizetni, de ez ugye ez ilyen csepp volt a tengerben, tehát ez így fölemésztette így igazából a cég, és nagyon komoly szégyenérzet volt. Egyébként az elődjeimmel is szembe ismert, hogy azért az én dédnagyapám, akinek volt valami kis pénze, abból tudtuk a konyhastúdiót megnyitni. Tehát volt egy ilyen szégyenérzet, és azt éreztem, hogy ezt meg kell valahogy oldanom, és igazából ez hozta azt, hogy, hogy akkor, na jó, akkor csináljuk valahogy máshogy, mint ahogy eddig is. Ugye ez volt, amikor picit hátrébb léptem, ránéztem a cégre, és persze, és ez még mindig az eleje volt ennek a vállalkozói útnak, mert még mindig nincs mindenes korszakban voltam, de már egy picit elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogy tudnám jobbá tenni a cégemet, hogy tudnék kollégákkal úgy dolgozni, hogy ez hatékony és eredményes is legyen.
A KKV-knál, egy szimpla vállalkozásnál az normális, hogy egyszer fönt, egyszer lent?
Azért a trend az mindenképpen olyan kell, hogy legyen egy fölfelé tartó, tehát ez egy lényeges. Egy fölfelé tartó mozgásban van egy pici gödör, az nem észrevehető, hisz maximum akkor lemegy mondjuk vízszintbe, de utána, hogy a gödör megvan, akkor megint megy fölfelé. Tehát semmiképpen nem gondolom, egy gödröt egyébként érdemes, hát az érdemes, kicsit egy zárójelben mondom, de hogy én most már hálás vagyok annak a 2009-es mínusz 40 milliómnak, mert ott tudtam egy olyan lendületet venni. Tehát én akkora bajban voltam, és ezt úgy szoktam mondani, hogy ha van egy labda, és azt lehúzzuk a víz alá, és minél mélyebbre húzzuk, az annál jobban fog kipattanni a víz fölé. És én annyira mélyen voltam, annyira le voltam húzva, hogy olyan nagyot pattantam, hogy igazából lett a mínusz 40 millióból most ugye egy 5 milliárdos árbevételű cégem, ami olyan szabadságot ad nekem, amit soha álmodni nem mertem volna. Tehát, hogy nem rossz, hogyha van az embernek egy ilyen mélypontja. Nagyon sokat jelent az, hogy például az egóját nagyon frankon el tudja dobni az ember. Tehát, hogy nem az van, hogy oké, akkor én mindent tudok, hanem ott nagyon alázatosát lehet válni, amikor ekkora nagy bajban van egy vállalkozó. Úgyhogy azért ezt látom egyébként, nagyon sok vállalkozó át is élte ezt, és egészen megváltozott a mentalitása, az érzelmi intelligenciája a világgal kapcsolatosan.
Tehát akkor ez a van minden rosszban valami jó is, akkor ez tulajdonképpen e tekintetben ez érvényes lehet.
De semmiképpen sem mondanám, hogy ezt többször át kell élni. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ebből egyből tanulni kell, és utána tényleg egy akkora lendületet venni ebből, hogy utána meg se állni a hegy csúcsáig.
Világos. Említetted az egót. Picikét beszéljünk a vállalkozó életciklusról. Most nem árulok egy nagy titkot, most itt a felvétel előtt mutattad nekem azt a térképet, amit összeállítottál, és ugye ebben például kifejezetten mondtad, ez a vállalkozó evolúciója, és ezt kifejezetten mondtad, hogy itt vannak olyan szakaszok még az elején, amikor az ego az fontos, majd később már nem fontos. Hol van az a lépcsőfok, amikor ez gyakorlatilag leomolhat, vagy így megváltozhat? Most azért kérdezem, mert ez lehetséges, hogy ez pont egy ilyen negatív spirálnak a végén lehet, de valójában a te struktúrádban ez nem feltétlenül így van, hanem ez közben kell az egót elengedni. Már csak azért is, mert én találkoztam ezzel a mondással, hogy nem mindegy, hogy a saját vállalkozásodban, vagy a saját vállalkozásodért dolgozol, és ráadásul a honlapotokon is megtaláltam ezt a szemléletváltó.hu-n, hogy ugyanezt csak másképp, hogy nem a cégedben, hanem a cégeden kell dolgoznod. Hol van az ego, amikor el kell engedni, és hol van az a következő lépés, amikor már a tudást kell, nem tudom én, bevonzani, beszerezni, megtanulni, átvenni?
Tisztázzuk az elején, hogy mi az ego. Én egy nagyon jó meghatározást hoztam létre. Az ego egyenlő, amikor a győzelem fontosabb, mint az igazság. És ezt azért is hagytam egy kis szünetet, hogy mindenki megértse, mert valóban, amikor egy beszélgetésben, és ez lehet párkapcsolat, üzleti kapcsolat, kollégákkal, főnök, beosztott viszony, hogy mi a fontos, hogy ott megtudjuk, hogy mi a valódi, a legjobb megoldás, vagy az, hogy nekem legyen igazam. És ez, ami szerintem egy nagyon lényeges dolog ebben az ego elengedésben, és nyilván van egy nagyon beteges része ennek az egónak, amikor mindenáron győzni akarsz. Na ez, amit szerintem egyébként elengedi az ember a egy ilyen mínusz 40 milliónál, de valamilyenféle egészséges egót azért a vállalkozás elején muszáj megtartani, hisz az fog hajtani, az fog előre törni. Nyilvánvalóan a vállalkozó evolúciójában ugye az első harmadban, az alsó harmadban ott a pénz nagyon dominál, hisz a pénzből tudsz építeni, egyáltalán abból tudsz elindítani egy vállalkozást, abból tudsz gépet venni, eszközöket venni.
És ezt akár az ego is támogathatja.
Igen, mert ott van azért egy olyan ambíció, amit az ego azért táplál ilyen szempontból, de folyamatosan ezt háttérbe kell engedni, főleg ahogy följutsz már a szervező korszakba, ahol már csapatod van, és ugye innentől kezdve van, amikor már azért az alázat benned kell, hogy legyen, hogy nem minden sikerélményt neked kell átélned, hanem átadni ezeket a sikerélményeknek egy részét a munkatársaidnak, hisz én nagyon sokszor szoktam mondani, hogy a munkatársak zárójelben alkalmazottak, és sose használom ezt a szót, csak hogy tudjuk, hogy miről van szó. Tehát, hogy a kollégáink azért járnak be a cégbe, hogy jól érezzék magukat. És ez a jó érzéshez pont az kell, hogy ők valakinek érezzék magukat. És ha valakinek érezzék magukat, akkor pedig az van, hogy ők sikeresnek érezzék magukat. És ez a siker az, amit egyébként nagyon sok vállalkozó nem ad át. És ott az egóból még nem ad át, mert minden siker mögött ő akar állni. Még akkor is egyébként, ha nem ő áll mögötte, akkor is kisajátítja. Én pedig inkább mindig átadtam a munkatársam, és most is ugye átadom. Nekem most egy dolgom van, nekem van egy vállalatvezetőm az online márkaboltban, és nekem az az egy feladatom van, hogy ő sikerését tegyem. Punktum. Ennyi dolgom van. Ha ő sikeres, akkor én is nagyon sikeres vagyok egyébként. Ő neki persze az a dolga, hogy az igazgatókat sikeressé tegye, az igazgatóknak az osztályvezetőket, és így tovább. És nyilván, ha mindenki sikeres, a legvégén ki a legsikeresebb, nyilván a vállalkozó. Tehát, hogy ez tök rendben van, de mindenki sikeresnek érzi magát. Na és ehhez nagyon fontos, hogy az egónak a hátrébb szorítása, hogy hagyni, hogy a kollégák is úgy menjenek haza, hogy de jó, hogy valami klassz dolgot csináltam, eredményes voltam, megdicsértek, kapok extra jutalékot, vagy csak hogy egy jó, valami jó dolgot tett bent a munkahelyén is.
Tehát ez a folyamatos visszajelzés és támogatás, ez gyakorlatilag a KKV-knál talán még fontosabb is, mint akár egy multinál, vagy egy nagyvállalatnál?
Hát egy multinálató, ugye erre már egy bevett, szerintem akár több száz éves módszer van már, hogy csinálják. Nem tudom, én dolgoztam multinál, ott azért olyan nagyon dicsérés ugye nem történt. Pénzzel nagyon jól tudnak egyébként, de egy idő után nagyon sok multiból jön el ember kevesebb fizetésért egy KKV-hoz, mert hogy nem a pénz motiválja már, hanem az, hogy valaki lehessen. Tehát azért jellemzően ez a valakinek levés azért egy multinál nem annyira jellemző. Tehát, hogy ott azért nincsen akkora gondolkodási, hogy mondjam, lehetősége egy vezetőnek sem, meg egy munkatársnak sem, hisz ott nagyon kijelölt utak vannak, azt kell csinálni, és egy kicsit egy ilyen, én azt látom, hogy ilyen robot és ilyen zsoldos munkakörök vannak, sokszor jól megfizetve autóval, meg minden egyébbel, de ahogy mondom, az emberek jól akarják érezni magukat, tehát hogy valakinek akarják érezni magukat, és hogyha nem használhatja az agyát, hanem csak úgy egy ilyen katonaként és sorkatonaként meg kell tennie mindig azt, amit mondnak neki, az egy idő után nagyon komoly kiégéshez vezet.
Az egónak a szakasza, az a mindenes szakasz, ugye, ahogyan ezt említetted a beszélgetésünk előtt, hogy...
Ott még praktikus.
Hogy?
Ott még praktikus, igen, aha, hogy a mindenes igen, szakaszban, igen. Hogy ott legyen egy olyan egót, hogy igen, én megcsinálom, én ezt ügyes vagyok, én ezt csinálok egy vállalkozást, hisz nem is indítaná el egy vállalkozás, hogyha nem volna egy ilyen egészséges egó benne.
Tehát, hogy magyarán mindenhez értek, mindenhez is értek. Gyakorlatilag, hogyha keresem azt a pontot, ami egy vállalkozás vagy egy vállalkozónál ott van, hogy van nekem egy jó barátom, aki azt mondja, hogy figyelj, ezt ne csináld tovább így, mert ez így nem lesz jó, akkor kap egy valamiféle fajta visszajelzést. De ezen kitől kaphat visszajelzést egy ilyen helyzetben, egy ilyen mindenes korszakban, ebben az ego korszakban egy vállalkozó, hogy azért itt változtatni kell?
Figyelj, visszajelzést mindig olyantól fogadj el, aki már ott tart, ahova te el akarsz jutni. Tehát semmiképpen se olyantól, aki sose fog oda eljutni, vagy még meg se közelítette, tehát valahogy mindig föntről fogadja el. Én is mindig azt mondom, hogy mindig olyan embert kell követni, olyan embert kell figyelni, olyan embertől kell tanulni, aki valahol egyébként nem túl messze, de fölötted van, előtted áll. Ugye arra is figyelni kell, hogy túl messze van, az nem jó, mert hogyha mondjuk én Balogh Leventét megkérdezném, hogy szokott ő fölvenni új munkatársakat a céghez, akkor azt mondja, fölveszem a telefont, hívom a hárosztát, hogy vegyetek föl még két embert. Na most ez nem sokat segít egy KKV-nak, hanem olyan ember kell, aki még foglalkozik toborzással, munkaerő felvétellel, és abban mondjuk tud segíteni egy vállalkozónak. Jó, tehát ez is nagyon fontos, de mindig ugye fölfelé kell nézni, olyanoktól tanulni, aki. És ez egyébként sokszor van, hogy elfejlődünk mellettük. Tehát nekem volt olyan mentorom a 12 év alatt, nem egy, nem kettő, nem három, aki mellett elfejlődtem. Tehát magyarul kilőttem mellőle, és most már majdnem, hogy én taníthatnám, hogyha nem akarnám mondjuk megbántani őt.
De akkor nem lehet megmondani egy olyan pillanatot, amikor ez mindenkinek egyénileg lehet egy ilyen...
Mondom, mi ez a pillanat. Igazából, ha az ember át akar jutni a mindenes korszakból a szervezőbe, itt van egy éles váltás. Ez azt jelenti, hogy van egy ember, akinek maximális bizalmat adsz, sikerélménnyel, keretrendszerrel, feladatkörrel, felelősségvállalással, és mondjuk én ezt szoktam javasolni, hogy valahol ez az adminisztrációs részleget érdemes egy vállalkozónak először így kiadni a kezéből, hisz egyébként ezt utáljuk vállalkozók a legjobban, ez az, ami egyébként a legkevésbé, hogy mondjam, segít az előre menetelébe a cégnek, de fontos, hogy azért ez jó kezekben legyen, és amikor először valakinek azt tudjuk mondani, figyelj, Én hetente egy órát szeretnék veled leülni, beszélgetni, hogy mi történt ezen az osztályon, és teljesen szabad kezet kaptál, légy szíves, csináld a legjobb tudásod szerint. Nem mondom meg, hogy mit hogy csináljál, hanem találd ki, hogy jó ez. Esetleg ezt mutasd meg nekem, hogy azért lássam, hogy legyen egy vétójogom, hogyha nagyon rossz valami benne, akkor megtudjam. De nem azt kell csinálnod, amit én eddig csináltam, hanem legyen egy olyan osztály, és pont a végeredményt kell meghatározni neki, hogy figyelj, én azt szeretném, hogy minden számla határidőre ki legyen fizetve, a könyvelési anyag minden hónap, mit tudom, 10-ig a könyvelőhöz eljusson, az áfa pontosan legyen fizetve, tehát adunk neki olyan végeredmény kéréseket, nem is kéréseket, elvárásokat, hogy figyelj, ez legyen. Az, hogy ezt az utat te hogy teszed meg, milyen módon, találd ki, élvezd ennek a saját kialakításnak is az örömét, sikerét, és igazából találd meg a leghatékonyabb módszert. Az, hogy te most 2 órát csináld meg naponta, vagy 8 órát, nem érdekel, engem az eredmény érdekel. És ugye itt van egy nagy különbség, amikor ugye nagyon sokszor mondom, hogy soha nem a munkáért kell igazából nekünk a munkatársakat ugye megfizetnünk, hanem a teljesítményért, tehát az eredményért. És igazából nekünk az eredményt kell meghatároznunk. Na, amikor ezt meg tudjuk egy részlegen tenni, ugye jellemzően azért egy cégnek 4-5 részlege van, de a legrosszabb esetben is 3, tehát mondjuk van egy marketing, van egy mondjuk egy értékesítés, van mondjuk maga a termékkel kapcsolatos, meg mondjuk egy back office, lehet ennél ugye sokkal több is, de hogy mondjuk ezt a back office-t el tudja valaki engedni, na ott van egy nagyon komoly ego javulás.
Én továbbra is ezen gondolkozok, hogy mi lehet ez a pont, de gyakorlatilag ez a bizalom.
Bizalom.
Tehát, hogy a bizalmat adok a másiknak, annak az operatív vezetőnek, vagy annak az operatív részlegnek, hogy első körben azt mondod, hogy ott érdemes kipróbálni.
Ez egy fő mondjuk.
Ez egy nagyon fontos mentális döntés, vagy egy mentális folyamat, hogy ezt a bizalmat ezt megadjam egy ugyan véletlenül általam kiválasztott kollégának, de azért ez egy nagyon komoly döntés. Én azt látom, hogy nagyon sok KKV-nál ez a típusú bizalom hiányzik, ezt jól
látom. Pontosan, ez a megakadás van. Egyébként az is probléma, hogy sok KKV ugye nem is gondolná, hogy ennél a benne dolgozunk a cégbe, hogy ez a vállalkozás formánál van jobb. És hát ez ugye még csak a legelső szintje, gyakorlatilag a legelső vállalkozó evolúciója, amikor mindenesként benne dolgozunk a cégbe. Ugye itt az a helyzet, hogy ebbe az esetben nem tudunk úgy elmenni se szabadságra, sehova se, hogy nem hiányoznánk a cégből. Tehát ugye maga a vállalkozó evolúció az ugye 9 szakaszból áll, ugye ez az alkalmazottként kezdjük, ugye de ügyeskedünk, tehát ez a seftelős, amikor ugye még dolgozva munkahelyünk is, de még dolgozunk máshol. Ugye van a mindenes, ahol valóban tényleg mindent mi csinálunk, tehát ott akár van egy-két segítőnk is már, de mégis minden szál ugye a mi kezünkbe fut össze. És igenis a szervező az, ami már egy komolyabb korszak, ahol igazából vannak már döntéshozó, felelős kollégáink, akiknek bizalmat adtunk, mondom, hogy adtunk hozzá egy keretrendszert is, tehát felelősséget, döntési jogokat, tehát hogy egy önálló részleget, de még mondjuk egy-egy dolgot még mindig mi csinálunk, hogy az értékesítést megtartottuk a kezünkben, minden mást már egyébként felelős kollega osztály csinál, és igazából következő a vezető korszak, amikor már semmelyik osztály, semmelyik részleg nem függ tőlünk közvetlenül. Magyarul, hogyha egy hónapra elmegyünk szabadságra, akkor sokszor jobban is megy egyébként a cég olyankor, amikor elmegyünk egy hónapra szabadságra, mert hisz nem hozunk semmi újítást, nem variálgatunk a cégbe, ők csak termelnek, de hogy a lényeg, hogy kijöttünk a fogaskerékből, már nem vagyunk fogaskerék része gyakorlatilag a cégnek, és mondjuk havi vagy meetingeken, heti meetingen igazából irányítjuk a céget, tehát maga ebben a módszerrel. Azért el kell, hogy mondjam, ez a vezetői korszak, és ez egy felmentés hadd adjak a vállalkozóknak ezzel a mondattal, hogy a vállalkozó az nem vezető. Ez egyébként 90%-ban így van, erre is vannak felméréseink, hogy nem vezető típus a vállalkozó, mert hogy ellentétes avval az ember típussal, aki valaki elkezd egy nulláról fölépíteni valamit, hisz ő ambíciózus, kreatív, imád így variálni, kitalálni, és amikor már eljut egy cég arra szintre, ez ugye már akár több milliárdos árbevételű cég lehet nagy profittal, hogy vezetni kell azt a céget, ott már nem jó a vállalkozó, mert ez olyan egy ilyen vállalkozás, mint egy tankhajó, és hogyha egy tankhajónak elkezdik rángatni a kormányát, hogy a vállalkozó jön, ide menjünk, oda menjünk, ezt csináljuk, azt csináljuk, amazt csináljuk, akkor az nagyon lassan fog haladni az a tankhajó. Oda kell egy vezető, aki hatékonyság növelési szemlélettel folyamatosan javítja annak a tankhajónak a sebességét, picit kicsit a kormányon állítgat, de az a dolga, hogy gyorsuljon folyamatosan is, és robogjon az a tankhajó. És ott már nem jó a vállalkozó. És azt szoktam mondani, hogy ez a vezetői korszakban legyen egy olyan vezető típusú ember a vállalkozó mellett, aki ezt csinálja, és a vállalkozó valahogy egy ilyen tanácsadóként van a vezető mellett, mert nyilvánvalóan a vállalkozók van a fejében az egész, a vízió, az iparág, egy csomó olyan dolog, ami a vezetőnek nincs benne a fejébe. És így lehet igazából átjutni a befektető korszakba, amikor már a vállalkozó gyakorlatilag teljesen kijön a cégből, teljesen szabad, akár elkezdhet egy új játékot, egy megvalósít egy másik ötletét, egy fölépít ugyanígy, már nem mindenesként kezdi remélhetőleg, hanem már maga mellé keres egyébként olyan munkatársakat, ahol rögtön már való ez a szervező vezetői korszakba tudja elindítani ezt a vállalkozást.
Mit javasolsz azoknak a vállalkozóknak, akik megtették már ezt a lépést, hogy képesek voltak egy vezetőt felvenni és delegálni, és mondjuk rá a bizalmat odarakta, de mondjuk csalódott benne?
Nagyon sok ilyet láttam, és nagyon magas körökben, és hála Istennek, hogy sokan azért belátták, hogy ők rontották el a dolgot, mert hogy megteszik azt, hogy vesznek fel maguk mellé egy vezetőt, de csak egy ilyen, hát, egy mondva csinált vezetőnek veszik fel, mert megkerülik. Tehát, hogy magyarul ott van, de mégis igazából ők mindent eldöntenek ő helyette.
De ez akkor megint az ego nem ego kérdése.
Pontosan, igazából, mert hogy mi fog történni, ha ő egy jó ember, tényleg egy igazi vezető típus, hogy nagyon hamar le fog lépni, hisz ő nem azért ment oda, hogy bábú legyen, hanem azért, hogy megvalósítsa saját magát, átalakítsa a céget olyan gondolkodásúvá, amilyen ő, és ezt hagyni is kell, és ez egyébként ez talán az életemnek a legnehezebb feladata, és egyébként ezt nagyon kevés vállalkozó fogja elérni. Egyébként látszik, hogy egy pár százalék vállalkozó jutott el erre a vezetői korszakba, mert hogy azt látom, hogy azt, hogy megengedni, hogy egy ember teljesen máshogy vezesse az én cégemet, amit az én gyerekemet, amit én kitaláltam.
Pont ezt akartam mondani, ez a saját gyermekem gyakorlatilag.
Rettentő nehéz, de megéri, mert ahogy mondtam, hogy a mi agyunk ahhoz van kitalálva, hogy 1-3-ig elvigye a vállalkozást, ez a variálós időszakban, tehát hogy odáig fölhúzza. Ahhoz egy teljesen más szisztéma kell. És ugye nekem is van egy igazgatónő, most már 7 éve dolgozunk együtt, idén már ugye tulajdonos is a cégben, tehát is egy nagyon fontos, hogy ez a folyamatosan adni kell neki olyan dolgokat, amitől ő maradni is fog hosszú távon. Tehát a lényeg az, hogy teljesen átalakította, és a saját arcára, ízére nevelte át ezt a céget, és azért tudni kell, hogy nagyon hatalmas eredménye van benne, hiszen amikor én átadtam neki, akkor egy ilyen 1,5 milliárd körüli árbevétel volt, és nem vittem haza osztalékot, most viszont már ugye 5 milliárdos árbevételű van, és ilyen 150-200 milliós osztalékot tudok évente hazavinni, tehát, hogy, és 11 napot dolgozok a cégbe. Tehát, hogy megéri, és teljesen máshogy csinálja, mint ahogy én valaha is vezettem. Tehát én nagyon ez voltam, hogy 8-tól bejönni, fél 5-ig kell dolgozni. Őt meg nem érdekli ez, ő teljesítményt néz a munkatársaknál. Nálam az volt, hogy ha akarok egy vezetői pozícióba valakit, akkor fölveszek valahonnan. Ő mit csinál? A sofőrökből nevelt ki vezetőket a cégbe. Tehát egészen más gondolkodás, és neki volt igaza.
És amikor annak idején, bocsáss meg, ez most fontos, ezt most megkérdezem, hogy annak idején, amikor elkezdte ezeket a változásokat, benned nem volt feszültség?
Dehogy hogy nem. Borzasztó volt. Hát borzasztó volt. Ez is egy feszültség volt, hogy most akkor mi lesz az én cégemmel. És rájöttem egyébként, most már hosszú távon is, ezt tényleg hadd mondjam el, hogy vállalkozónak igazából hosszú távon az a dolga, hogy megtalálja a legjobb embereket, és hosszú távon meg is tartsa. Tehát ez a legfontosabb. Még amit kell figyelni, az a vízión tartása a cégnek, tehát hogy van egy alapvízió, amitől igazából felépült ez a cég, tehát azon nem érdemes változtatni, tehát ezen még figyelni. Illetve egyébként az a klassz, hogy külső tanácsadóként, külső megfigyelőként nagyon sok jó ötletet, innovációs dolgot lehet bevinni a cégbe. Ha jó a cégvezető egyébként, akkor nagyjából a 60-70%-et kidobja kukába, és megmarad a 30%-a, és akkor azon elkezdek dolgozni, és akkor azt meg tudják valósítani. De ez megint, nekem például nem zavar az, hogyha azt mondják, hogy ezt nem, vagy kipróbáljuk, de kidobják a kukába, hisz ugye mi az egónál a lényeg, ugye, hogy amikor a győzelem fontosabb, mint az igazság, hát nekem nem a győzelem a fontos, hanem az igazság. Az a fontos, hogy jó legyen ez a cég, mindenki legyen boldog a cégen belül.
Hát ez szerintem egy csomó vállalkozónak ez egy nagyon komoly dilemmája, de most éppen azon gondolkoztam, hogy azon kívül, hogy van ez a szakasz, amit ugye meg kell lépni, ugye mert több egyre beszélünk erről, de hogy azért a vállalkozó tulajdonos, most nevezzük így, az ő márka értéke az gyakorlatilag szervesen összekapcsolódik a vállalkozásnak, mint jogi személyiségnek a márka értékével, és akkor megjelenik egy ilyen saját hatáskörű irányító, nyilván az ő márkájára is gondolni kell, nem?
Így van, és egyébként én építem is a Csillának a márkáját. Most is voltunk például 2 hete női vállalkozók rendezvényen, és ott például már együtt voltunk színpadon. A Csilla egyébként az igazgatónőm ugye előad a szemletváltóba is, tehát ő is segít tanítani, tehát én építem ugyanúgy az ő márkáját. És ez nagyon lényeges egyébként, hogy lehet megtartani egy ilyen kollégát. Ugye, aki oda jött, az elején nyilván nem tudott ő se a szakmáról, se az iparágról semmit se. Elméletben ismerte, hogy kell egy céget működtetni, de elméletben, és szépen együtt ezt ugye fölépítettük, viszont az ő értéke egyébként is egyre nőtt, hisz egyre profibb lett már maga mondjuk a kereskedelembe, elkereskedelembe, maga a cég, ekkora cégnek a vezetésébe, tehát nagyon magas lett az értéke, és nyilvánvalóan én nem becsülöm meg nagyon sokféle módon, akkor ő egy idő után elmegy, és nem biztos, nem is csak a pénz miatt, hanem nyilvánvalóan ő is szereti, ugye miről beszéltünk, jól érezni magát, valakinek érezni magát, és hogyha ez nincs reálisan egybe a kettő, tehát hogy mondjuk ő neki teljesítménye 80, én meg csak 40-es szinten becsülöm meg, akkor azt érzi, hogy én átvágom ott őt, nem becsülöm meg őt. És ez a fontos, hogy folyamatosan, ugye nál is volt alapfizetés, utána jutalék, magasabb alapfizetés, aztán autó, tankol a cég az autóba, aztán volt bónusz év végén, utána volt már, hogy az osztalékból kapott, és most meg már tulajdonrészt vásárol nagyon magas kedvezménnyel, és utána tud folyamatosan tulajdonrészhez jutni. És hadd mondjak ebbe egy nagyon komoly elgondolkodhatott vállalkozóknak, hogy én a Cápák műsort szoktam nézni, és ott megdöbbentő, és nem rovom fel igazából ott a vállalkozókra a tudatlanságokat, hogy 1-2%-on elkezdenek vitatkozni, és mondjuk nem engedik beszállni egy cápát 1-2%-kal, amikor látom, tudom, hogy mondjuk egy nagyon releváns cápa abba az iparágba, hogy hatalmas nagy kvantumugrást tudna ugrani annak a vállalkozásnak, és nem egyről beszélnénk, hanem 10 000-ről beszélnénk szintről, és ezt nem képesek megtenni. Tehát magyarul azt látom, hogy a vállalkozó nem hajlandó tulajdonrészt adni mondjuk egy nagyon erős kulcs kollégának, mert jó, ez az én kis vállalkozásom. És egy dolgot hasztisztázzak. Egy 100-as mértékű vállalkozásnak a 100%-a a sokkal kisebb, mint egy 1000-es vállalkozásnak mondjuk a 60%-a. Tehát én bátran lemondok az 1000 szintű vállalkozásomnak akár 40%-a, csak 60%-a, mert mindig 600 az előző 100-hoz képest. Hát miről beszélünk? Hát, ja, és 11 napot kell dolgoznom benne, tehát hogy működik nélkülem is. Tehát hatalmas nagy szabadságot kapok egy 6-szor akkora vállalkozásért, úgy, hogy engedtem az enyémből 40%-ot. Miért ne? Tehát ezt, ha átgondol egy vállalkozó, akkor szépen meg tudja tenni, és nyilván nem avval kezdjük, hogy rögtön tulajdonrészt adunk bárkinek, hanem nyilvánvaló, ez egy végcél, és utána pedig a végcél, hogy még ugye az a 10%-ot kap az igazgatónőm, és hogy ez akár 49% is el tud menni.
Miros Levente, köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem remélem, hogy tudtunk adni egy ilyen bombát azoknak a vállalkozásoknak, akik mondjuk esetleg magukra ismertek a beszélgetés során, mert ez tényleg a hazai KKV-k nagyon fontosak mindenki számára szerintem. Láthatatlanul is szerintem sokan nem érzékelik, de gyakorlatilag az ország motorja.
Köszönöm szépen, és hát találkozunk a konferencián, ott igyekszünk még továbbra is mindig többet adni.
Így van, köszönöm szépen.
Köszönöm.
This is the moment we've all been waiting for. Ladies.